Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk a vétójog jövője, az egyhangú döntések kérdése. Apró előrelépés történt a napokban az egyhangú döntési rendszer átalakításának kérdésében. Ezzel a témával már podcast sorozatunkban is többször foglalkoztunk, legtöbbször amiatt, hogy a magyar vétó megakadályozott egyébként teljes tagállami támogatással rendelkező döntéseket. Úgy tűnik, az Európai Bizottság elszánta magát, kiadtak egy 22 oldalas jelentést ebben a témában. Az első reakciók mégis csalódottak voltak. Miért voltak csalódottak?
Irreálisak voltak a várakozások. Ugye mindenki abban él, hogy egyrészt vannak egy belső reformok szükségessé váltak az Európai Unió számára, és számos elágazása van ennek a költségvetéstől kezdve egészen a döntéshozatalig, és az intézményeknek a működéséig, amik egy nehézkessé váltak. A belső reformok egyrészt megérettek arra, hogy valamilyen változás legyen. Mindenre rárakódik a következő években a bővítés. Ha eleve vannak nehézségek a rendszerben, akkor a bővítéssel, az Európai Unió bővítésével, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 10 éven belül 30-nál több tagja lesz, akkor ezek a problémák még hatványozottan nagyobbak lesznek. Magyarán fel kell mérni a terepet, meg kell nézni, hogy ez a bővítés konkrétan milyen hatással jár az Európai Unió különböző politikáira, az Európai Unió finanszírozására és más dolgaira, intézményi rendszerére, stb. És ennek keretében kell ezeket a kérdéseket lehetőleg még előtte megoldani. És akkor a kérdés az, hogy milyen módszerrel kell-e szerződést módosítani, vagy sem.
Beszéljünk egy kicsit a konkrétumokról. Ebben a jelentésben, 22 oldalas jelentésben mi az álláspont a szerződés módosítással kapcsolatban? Többször beszéltük azt, hogy a vétójog megszüntetéséhez, vagy az egyhangúság lazításához szerződést kell módosítani, az alapszerződését kellene módosítani az Európai Uniónak. Ezt nagyon sokáig kockázatosnak tartották, hiszen ehhez megint csak minden tagállam egyetértése kell, ráadásul még népszavazás is. Tehát ezzel kapcsolatban mi most az álláspont? Inkább belevágnak egy ilyen kockázatos lépésbe, hogy módosítsák az Európai Unió alapszerződését, vagy keresnek más kiskapukat, amivel lehet csökkenteni az egyhangúságot követelő döntéseknek a körét.
Azt hiszem, hogy nagyon fontos, és ezt az anyagban is visszaköszön, hogy az Európai Unió nagyon megosztott ebben a kérdésben. Az Európai Parlament azt szeretné, hogyha lenne egy klasszikus szerződésmódosítás, nem véletlenül egyébként, mert ebben az esetben össze kellene hívni egy úgynevezett alkotmányozó, idézőben mondom alkotmányozó, szerződésmódosító konventet, ami az Európai Parlamentben és a képviselőinek nagy hatása lenne. Tehát nagy szavuk lenne, hozzájárulásuk ehhez. Ezért aztán nyilván a parlament ebben érdekelt. Mások viszont inkább a realitásot talaján mozogva azt mondják, hogy a szerződésmódosítás olyan időigényes, és annyira bizonytalan kimenetelű folyamat, ugye hiszen van már előzménye, hogy a ratifikáció idején meg lehet torpedózni, hogy jobb, hogyha esetleg megkeressük azokat a dolgokat, amiket te is mondtál, kiskapukként lehet nevezni. Nagyon fontos, a kiskapukat nem is kell keresni, hiszen léteznek ilyen kiskapuk, hiszen már a korábbi szerződésmódosítások idején beillesztettek például egy úgynevezett átlépési klauzulát, egy passerelle clause-nak nevezik, amit még soha nem használtak, de lehetőség van arra, hogy úgymond korlátozott szerződésmódosítások, korlátozott hatókörű szerződésmódosításokra, ha a tanács, vagy az Európai Tanács, a különösen a kettő között a tanácsban a tagállamok, miniszteri szinten ülésezik, az Európai Tanács meg az állam és kormányfők, egyhangulag úgy döntenek, hogy mondjuk vegyünk egy példát, adózás területén mondjuk a társasági adót áthelyezik mondjuk mostantól kezdve majd Európai Uniós hatáskörbe. Ezt meghozhatják, ezt a döntést, illetve pontosan arról van szó, hogy ezt nem Európai Uniós hatáskörbe teszik át, hanem arról, hogy minősített többségi döntést fognak hozni ebben a jelenleg egyhangúság alá tartozó kérdéskörben. Tehát ezt meg lehet tenni, és az Európai Bizottság nem véletlenül ebben az anyagban igazából inkább emögé áll be, de azt is elismeri az Európai Bizottság, hogy vannak országok, és itt nem csak Magyarországról van szó egyébként, amelyek kifejezetten idegenkednek egy ilyen megoldástól, hiszen úgy gondolják, hogyha lemondanak a vétójogukról fontos kérdésekben, külpolitika, adózás, stb., akkor ezzel gyakorlatilag magukat zárják be elszigetelik magukat, a nemzeti a mozgásterük csökkenni fog. És ezért nem fogja őket senki sem kompenzálni. Tehát, és itt van a kérdés, hogy hogyan lehet kompenzálni ezt az egyfajta lemondást valamilyen más eszközökkel. És az Európai Bizottságnak erre vannak különböző elképzelései, vannak ilyen úgynevezett vészfékek, van a konstruktív távolmaradás lehetősége, amik egyébként már most működnek, már különböző megoldásokban működnek, például Magyarország esetében, külpolitikai kérdésekben, a Ukrajna finanszírozása kérdésében konstruktív távolmaradást már gyakorolja Magyarország, de nyilván ez nem egy olyan megoldás, ami egy strukturális megoldás lenne. És akkor azt mondja az Európai Bizottság, hogy esetleg is lehet, hogy akkor, hogyha egy országnak problémát okoz, és igazán nemzeti érdekei forognak kockán, hangsúlyozom, nemzeti érdekei, nem arról van szó, hogy egy harmadik ország érdekeit képviseli az Európai Unióban, nemzeti érdekei, akkor lehetőség lenne arra, hogy az Európai Tanács elé vigye a kérdést. Tehát ezen még dolgozni kell, nem is az volt a célja az Európai Bizottságnak most, hogy konkrét megoldásokat javasoljon, csak azt, hogy felvillantsa azt, és ez nagyon fontos, hogyha a 27 tagú Európai Unióban rendszeresen nézünk szembe blokkolással, már csak matematikai okokból is egyre nagyobb az esélye egy 30 plusz Európai Unióban, létszámú Európai Unióban annak, hogy a jövőben az Európai Unió cselekvésképtelenségé válik. Azért, mert akár egyetlen ország is képes lesz blokkolni nagyon fontos külügy biztonságpolitikai, adózási és egyéb kérdésekben, szociális politikai kérdésekben a mozgást, az együtt fejlődést, az előrehaladást.
Mikorra lehet ebből a javaslatból bármi, vagy mi lesz a következő lépés? Tehát ez egy 22 oldalas jelentéstervezet, valószínűleg ezzel már ez az Európai Bizottság nem fog foglalkozni, ez egyfajta napirendi javaslat a következő Európai Bizottságnak. Várhatóak döntések a 2028-ban kezdődő költségvetési ciklusról, várhatóak döntések a bővítésről a közeljövőben. Van-e valamilyen határidő, vagy bármi, ami sürgeti az Európai Bizottságot arra, hogy megoldást találjon?
Hivatalos határidők nincsenek, viszont a maga természetes napirend, menetrendje az Európai Uniónak azért arra utal, hogy vannak azért bizonyos záros határidők, és ezek közé soroltam a többéves keretköltségvetést, aminek ugye jönnie kell, hiszen hogyha nem lesz, akkor nem lesz költségvetés az Európai Uniónak. És ez az a pont, amit utána már megkerülhetetlenül válik majd az, hogy ezt kinyissák ezt a kérdést. Tehát kinyissák a reformok kérdését igazából. Természetesen az még nem most fog eldőlni, és a következő fontos időpont szerintem a június lesz érdemes figyelni, amikor az Európai Tanács állam és kormányfők testülete elfogadja majd a 2024 és 29 középre időszakra vonatkozó, következő ciklusra vonatkozó stratégiai agendát, stratégiai mondjuk így programot az Európai Uniónak, ugyanis ebben majd bizonyos szempontból már kell lennie valaminek. Arra vonatkozóan, a te kérdésre vonatkozóan is, hogy a belső reformokat, a bővítése, stb. Milyen időségben és milyen sorrendiségben képzelik el. Ha meg nem lesz, akkor kitermeli úgyis az idő. Én úgy gondolom, hogy a soros magyar elnökségnek már az asztalán ez a kérdés bizonyos elemeiben már jelen lesz. Tehát a tervezési szakasz a magyar elnökséggel szerintem meg fog indulni arra, hogy hogyan, milyen lépéseken keresztül és miben gondolkozva próbáljanak majd eljutni oda, hogy ha eljön a 2030, akkor az Európai Unió ne feltett kézzel álljon egy újabb bűvítési hullám előtt. A bűvítés olyan, mint egy hullámvasút. Amikor a külső hatások erősödnek, akkor beindul. Mikor viszont úgy érzi az Európai Unió, hogy nyomás csökken, akkor pedig a bűvítés is mellékpályára szorul. Én úgy gondolom, ezt nem teheti meg az Európai Unió tovább, és ezt talán föl is fogták már, és ezt kell majd nyilván ezt átültetni a gyakorlatba különböző javaslatokon keresztül. Azt hiszem, hogy nem lehet megspórolni azt, hogy az Európai Unió komolyan elgondolkodjon most a költségvetési kérdéseken, az intézmény, a döntéshozatalon újra, és ne olyan megoldásokat hozzon, ami a legkisebb közös nevezőn nyugszik. És ennek minden szempontból kohéziós politika, agrárpolitika messze menő hatásai lesznek majd, akár a Magyarországra nézve is.
Az Európai Parlamentet szeretném behozni még ebbe a beszélgetésbe. Az utóbbi pár hónap, pár év jó példa volt arra, hogy kialakult egy bizonyos feszültség az Európai Bizottság között, amelyik tekinthető mondjuk az Unió kormányának, és az Európai Parlament között, amelyik pedig egy ilyen ellenőrző vagy féken tartó szerepet szeretne betölteni. Az EP-nek lesz-e bármilyen szerepe abban, hogy például hozzájáruljon valamilyen módon ennek a vétójognak a gyengítéséhez, és így az EU hatékonyabbá, a döntéshozatal könnyebbé tételéhez.
Ugye az Európai Parlamentnek ebben kevés lapot osztanak magában a döntést. Tehát az Európai Parlament ugyan elfogott egy nem kötelező állásfoglalást, tehát jogilag nem kötelező érvényű állásfoglalást, amiben nagyon egyértelmű és nagyon nyilvánvalóan letette a voksot amellett, hogy az egyhangú döntéshozatal nem lehet tovább haladni az Európai Unióban, ennek semmi jövő nincs, és ezzel ellen fel kell lépni. De az, hogy mi történik, ez már kifejezetten a tagállamoknak a dolga lesz, hiszen A tagállamok őrzik ezt a vétójogot, pillanatnyilag a szerződés szerint is, ezt tőlük senki nem veti el, csak ők maguk mondhatnak le róla.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!